Ott ül a hegytetőn. Nem találta furcsának, hogy egyáltalán nem mozdult el a helyéről? Nem volt különös, mert mindig így szokott ülni. Értem. És aztán lementem a nagy sátorba, a többiek már ott ültek, kivéve dr. Gerard. Nem maradtam sokáig, felmentem a saját sátramba megmosakodni és ruhát cserélni. Épp visszaértem, és már is kezdték felszolgálni a vacsorát. Ekkor küldték el az egyik szolgát, Mrs. Bytonért. Aztán nem sokára kiderült, hogy valami baj van. Felmentünk hozzá, ugyanúgy ült a székében, de akkor már halott volt. Rögtön arra gondolt, hogy szívroham végzett vele, ugye? Igen. Hallottam, hogy beteg a szíve. Tehát arra gondolt, hogy egy egyszerű halálesettel van dolga. Igen. És ez nem jutott eszébe, vajon Mrs. Byton miért nem hívott segítségül senkit? Hát először is álmában halhatott meg. Azon kívül a halála időpontjában a táborban mindenki aludt, és senki sem hallhatta volna meg, ha csak nem kiabál nagyon hangosan. Volt akkor valami elképzelése arról, hogy pontosan mikor halhatott meg? Nos, hogy őszinte legyek, nem sokat töprengtem ezen. Halott lehetett már egy ideje? Mit ért azon, hogy egy ideje? Azt, hogy több mint egy órája, vagy még hosszabb ideje. A szikla, amelynek támaszkodott, hőt sugárzott ki, így a test nem hűlt ki túl gyorsan. Azt mondja, több mint egy órája. Tud arról, Miss King, hogy Raymond Byton fél órával azelőtt még beszélt vele? A lány nem nézett Poirot szemébe, de tagadólag rázta a fejét. Tévedett. Korábban kellett beszélnie vele, mint ahogy mondja. Nem, mademoiselle, nem tévedett. Sara ránézett. Igaz, hogy fiatal vagyok, és nincs sok tapasztalatom az agnosztikálásban, de ahhoz eleget tudok, hogy biztos legyek magamban. Mrs. Byton legalább egy órája halott volt már, amikor megvizsgáltam. Jó, rendben van, egyezett bele váratlanul Poirot. Nyilván továbbra is ragaszkodik az állításához. De akkor mivel magyarázza Raymond állítását, miszerint az anyja még életben volt, amikor ő ott járt? Nem tudom. Talán nem volt tisztában vele, hány óra lehetett. Különben sem volt valami jó ideg állapotban. Hányszor beszélt vele és a családtagokkal? Sarah elgondolkodott. Pontosan nem tudom megmondani. Raymonddal a vonatfolyosón beszéltem először. Jeruzsálem felé utaztunk. Kétszer beszéltem a húgával, Carollal, egyszer az Omar mecsetnél, és egyszer késő éjszaka a szállodai szobámban. Mrs. Lennox Bytonnal másnap reggel beszéltem, és természetesen mindegyikükkel Mrs. Byton halálának délutánján, amikor együtt sétáltunk. Magával Mrs. Bytonnal nem beszélt? Sarah akaratlanul elpirult. De igen. Váltottam néhány szót vele, mielőtt Jeruzsálemből elutazott volna. Elhallgatott, majd őszinte hangon megszólalt. Az igazat megvalva nagyon kínos volt. Poirot megkérte a lányt, mesélje el a beszélgetést. A felszólítás olyan határozottan hangzott, hogy bár Sarahban kényelmetlen érzéseket kellett, és keltett a jelenet felidézése, akaratlanul is pontosan beszámolt a beszélgetésükről. Poirot nagyon érdekelték a hallottak, és alaposan figyelte közben a lányt. Nagyon fontos ebben az ügyben megismernünk Mrs. Byton mentalitását, magyarázta. És ön mint kívülálló elfogultatlan figyelő számomra. Ezért nagyon fontos Mrs. Bytonnal kapcsolatos leírása. Sarah nem válaszolt, mert még mindig nagyon kellemetlenül érezte magát az akkori kínos jelenet miatt. Akkor köszönöm, mademoiselle, mondta Poirot, majd a többiekkel is beszélek még. Sarah felállt. Bocsásson meg, Mr. Poirot. De arra gondoltam, mondja csak bátran, hogy miért nem várja meg a boncolás végeredményét. Poirot leeresztette a karját. Ez rám tartozik, kisasszony. A beszélgetések, ez az én sajátságos módszerem, tudja? Sarah nem válaszolt. Összeszorított szájjal elhagyta a szobát. Ötödik fejezet. Lady Wistholm a kikötőbe érkező óceánjáró biztonságával lépett a szobába. Miss Amabel Price annál bátortalanabbul, mint egy az óceán járó hullámverésében, s rögtön le is ült hátul. Lady Wistholm Poirotval szemben foglalt helyet. Ön bizonyára, Mr. Poirot, harsogta Lady Wistholm. Nagy örömömre szolgál, hogy a segítségére lehetek. Mindig is azt hangoztattam, hogy az embernek kötelességei vannak a közösséggel szemben. Hosszadalmas magyarázkodásba kezdett, de Poirot ügyesen félbeszakította a szó áradatot, és rögtön a halál esetet megelőző eseményekre kezdett rákérdezni. Természetesen nagyon jól emlékszem a szóban forgó délutánra, kezdte Lady Wistholm. Miss Price és én mindent meg fogunk tenni, hogy segítsünk. Természetesen, mondta Miss Price halk hangon. Olyan tragikus az egész, egy haláleset, ilyen szempillantásnyi idő alatt. Akkor megkérem önöket, mondják el, mi történt. Amikor befejeztük az ebédet, kezdte Lady Wistholm, elhatároztam, hogy rövid pihenőt tartok. A reggeli kirándulás valahogy fárasztó volt. Én tulajdonképpen nem is voltam fáradt, mert csak ritkán fáradok el. Igazából nem is tudom, mit jelent a fáradtság. A közösségért dolgozva teljesen mellékes, hogy az ember saját maga hogy van. Poirot egy morgással igyekezett ismét más irányba terelni. Szóval... lepihentem, és Miss Price is így cselekedett. Igen, valóban, szólalt meg Miss Price, és én olyan fáradt voltam a délelőtti kirándulás miatt. Micsoda veszélyes volt az a sziklamászás, és nagyon érdekes volt, de nagyon kimerítő is. Attól tartok, én egyáltalán nem vagyok olyan szívós, mint Lady Wistholm. Poirot közbeszólt. Szóval az ebéd után önök mindketten a sátrukba vonultak vissza. Igen. És Mrs. Byington már akkor ott ült a sziklánál. A mennye segített oda felmenni. Mindketten látták Mrs. Byton? Igen, ott ült fent a sziklánál, épp velünk szemben, csak egy kicsit feljebb, mondta Miss Price. Lady Wistholm folytattam. Tudja, a barlangok a sziklaszélten néznek, és a sátrak a sziklák alatt voltak felállítva. Aztán egy kis vízfolyás következett, és ennek a kis folyásnak a másik partján állt az étkező sátor, és a többiek sátrai. Miss Price és én, és az én sátram közel volt az étkező sátorhoz. Az övé a jobb oldalán, az enyém pedig balra, tőle. És mindkettőnk sátra a sziklákra nézett. Körülbelül úgy 200 yardra a sziklától, igaz? Igen, körülbelül. Kaptam Mahmoudtól egy vázlatrajzot, mondta a Poirot, és megmutatta a Ladynek. Lady Wistholm megcsóválta a fejét. Az az ember nagyon pontatlan. Én a saját útikönyvemből jobban eligazodom, mint ő, aki itt él. Hát akkor nézzük csak meg alaposabban ezt a rajzot, mondta Poirot. Mrs. Byton barlangja mellett lakott Lennox és a felesége szintén egy barlangban. Raymond, Carol és Ginevra a sátra a barlangok alatt a folyó innenső oldalán állt. Közvetlenül Ginevra sátra mellett volt a doktoré. A folyó másik partján a nagy sátortól balra helyezkedett el az öné és Mr. Coupé. Miss Price sátra, mint az előbb már említette, jobbra volt az étkező sátortól. Így már tiszta a dolog, asszonyom. Lady Wistholm kelletlenül beismerte, hogy a vázlatrajz helyes. Köszönöm. Akkor minden világos. Folytassa, kérem. 3:45 körül átmentem Miss Price-hoz, hogy megbeszéljük a kirándulással kapcsolatos dolgokat. Ő éppen a sátra előtt olvasott. Abban maradtunk, hogy fél óra múlva, amikor már nem süt olyan melegen a nap, elindulunk. Visszamentem a sátramba, és olvastam egy fél órát. Aztán Miss Price-szal elindultunk. Úgy tűnt, mindenki elaludt a táborban, mi legalábbis egy teremtett lelket sem láttunk. Ahogy kifelé haladtunk, megpillantottuk Miss Bytont. Ott ült a barlangja bejáratánál, mint mindig. Még mondtam is Miss Price-nak, hogy meg kellene kérdezni tőle, nincs-e szüksége valamire. Igen, így volt, szólt közben Miss Price. Úgy éreztem, ez a kötelessége, mondta szilárdan Lady Wistholm. És milyen durván viselkedett Miss Byton, szólt közben méltatlankodva Miss Price. Poirot kíváncsian nézett rájuk. Az utunk a sziklák alatt vezetett el, magyarázta a Lady, és felszóltunk neki, de épp csak ránk nézett, és morgott valamit, mintha meg lenne sértve. Botrányos volt, mondta kipirolva Miss Price. Be kell vallanom, hogy erre én is valami csúnyát válaszoltam neki. Teljesen igazad volt ebben az esetben, bólogatott a barátnője. Mit mondott, ha szabad kérdeznem? Olyasmit, hogy esetleg részeg, azért ilyen durva. Valóban az egész viselkedése olyan különös volt, mint végig. Arra gondoltam, hogy biztosan az ital lehetett az oka. Az alkohol ördöge, ahogy azt nagyon jól tudom. Poirot gondolkozott egy ideig. Egész nap így viselkedett, kérdezte például az ebéd ideje alatt is? Nem, akkor teljesen normális volt már, amennyire egy amerikaitól ez kitelik, mondta a Lady megvetően. És olyan megalázóan bánt azzal a szolgával, és tette hozzá Miss Price. Melyikkel? Kérdezte a Lady. Hát azzal, akivel az indulásunk előtt beszélt. Jó, igen, emlékszem már, az a fickó nagyon felbosszantotta. Gondolom nem értett meg valamit angolul, és ez teljesen kioszta a sodrából Miss Byton. Bár, ha valaki külföldön jár, erre fel kell készülnie. Melyik szolga volt az? Nem tudom, valamelyik a sok közül. Gondolom, az történhetett, hogy Miss Byton elküldte a fickót valamiért, az meg nem értette pontosan, mit kell hozni. Miss Byton nagyon dühös volt. A szerencsétlen flótás gyorsan elsonfordált, ő pedig rázta utána a botját, és kiáltott is valamit. Mit kiáltott? Nagyon messze voltunk, én nem hallottam. És te? Fordult a barátnőjéhez a Lady. Én sem. Azt hiszem, a kislánya sátrába küldhette valamiért, vagy éppen azért haragudott meg rá, mert a lánya sátrába látta, ezt már nem tudom pontosan megmondani. Hogy nézett ki ez a szolga? Miss Price, aki ez a kérdés szólt, csak ingatta a fejét. Nem tudnám megmondani, nagyon messze volt, különben is, nekem minden arab egyforma. Az átlagosnál egy kicsit magasabb volt, mondta Lady Visholm, és a szokásos ruha volt rajta, szakadozott bricsels, rendetlen lábszárvédő, de úgy általában is nagyon hanyagul nézett ki. Ezek az emberek, ezek mind egyformák, és ezeket mind meg kellene fegyelmezni. Ki tudná választani ezt az embert a többi szolga közül? Nem valószínű. Nem láttam az arcát, és ahogy Miss Price mondta, ezek az arabok egyformák. Az is érdekelne, mit mondhatott, vagy mit csinálhatott ez az ember, hogy úgy felbaszantotta Miss Byton, töprengett hangosan Poirot. Ezek a fickók néha nagyon is próbára teszik az ember idegeit. Az egyik például elvitte a cipőmet, annak ellenére, hogy előzőleg kézzel-lábbal magyaráztam neki, hogy jobban szeretném én magam tisztítani. Én is mindig magam tisztítom a cipőmet, mondta türelmesen Poirot. Okosabb is. Ezek nem tudják rendesen megcsinálni. És ki ne válhatom a piszkot és a rendetlenséget, és az sok szörnyű légy a bazárokban, meg mindenütt. Nos, remélem, nem sokára választ kapunk majd arra, mi történt. De most folytassuk, kérem, szólította fel Poirot a két hölgyet. Nos, lassan tovább sétáltunk, és találkoztunk dr. Gerarddal. Alig vászorgott, rögtön láttam, hogy magas a láza. Felajánlottam, hogy visszakísérem a táborba, de elhárította. Azt mondta, el tudja látni magát. Szegény ember, szólt közben Miss Price. Tudja, olyan ijesztő, ha egy orvos betegszik meg, valahogy olyan különös. Lady Visholm ismét magához ragadta a szót. Ezek után tovább sétáltunk, majd egy alkalmasnak tűnő helyen leültünk egy sziklára. Miss Price fáradt volt, de én sem akartam messzire menni. A szikláról egyébként nagyon szép kilátás nyílik a vidékre. A tábort is látták? Igen. Olyan szép volt, szólt közben ismét Miss Price. Gyönyörű látvány nyújtott az egész. Sóhajtva elmerengett. Azt hiszem, folytatta Lady Visholm, arról beszéltünk Miss Price-szal, hogy az ivóvíz itt nagyon veszélyes lehet, ha nem forralják fel és nem szűrik meg. Egyébként emiatt már szóltam is az araboknak. Láttak más valakit is a társaságból? Kérdezte Poirot. Igen, ott ment el előttünk Lennox és a felesége. Együtt jöttek vissza? Nem, Lennox jött előbb, de kifejezetten szédelgett. Olyan benyomást tett, mint aki napszúrás kapott. És magában beszélt, szólt Miss Price. Mit csinált Lennox Byton, miután visszatért a táborba? Miss Price válaszolt hamarabb. Felment az anyjához, de nem maradt ott sokáig. Mégis meddig? Egy-két percig talán. Igen, egy perc lehetett, helyeselt Lady Visholm. Még benézett a barlangba, aztán lement az étkező sátorba. És a felesége? Ő körülbelül negyed órával később jött. Mikor odaért hozzánk, megállt egy pillanatra, és udvariasan beszélgetni kezdett velünk. Nagyon csinos nő, jegyezte meg Miss Price. Egyáltalán nem illik ehhez a családhoz, tolódott meg elgondolkozva Lady Visholm. Mit csinált a táborban Nadine Byton? Ő is felment az anyósához, beszélt vele, majd eltűnt a barlangban, kihozott egy széket, leült mellé, és vagy 10 percig társalogtak. És aztán? Aztán visszavitte a széket a barlangba, és lement a férje után a nagy sátorba. Értem. Jött még valaki önök felől? Ez a jellegzetesen amerikai fiatalember, mondta Lady Wisson, Mr. Coop, azt hiszem így hívják, ő is megállt és beszélgetett velünk. Azt javasolta, nézzünk körül a környéken, mert sok különleges régi építészeti leletet láthatunk. Elmentünk vele, Mr. Coop nagyon érdekes előadást tartott Petráról és a környékről. Az egész nagyon érdekes volt, erősítette meg Miss Price. Lady Wisson folytatta. Ezek után visszatértünk a táborba. 5:40 lehetett, kezdett már lehűlni a levegő. Miss Byton még mindig ott ült? Igen. Beszéltek vele? Nem, hisz annyira megsértett. Mondta még mindig méltatlankodva Lady Wisholm. Mit csináltak ezután? Én cipőt cseréltem a sátramban, és egy csomag teával az étkező sátorba mentem. Kértem a tolmácsot, készítessen számunkra teát. Azt felelte, mindjárt kész a vacsora, de én nem távítottam a teától. Volt valaki akkor a sátorban? Igen, persze. Mr. és Mrs. Byton. A sátor végében ültek és olvastak. És ott volt Carol is. Mr. Coop. Ő velünk együtt teázott, mondta Miss Price. Már megjegyezte, hogy a teázás nem amerikai szokás. Lady Wisholm töprengve szólalt meg. Tudja, féltem egy kicsit Mr. Cooptól. Attól tartottam, még ránk akaszkodik, és nem hagyva nyugton bennünket. Ha az ember ilyesfajta utazáson vesz részt, elég nehezen tudja megtartani ezt a bizonyos kötelező távolságot. Az emberek ilyenkor hajlamosak rá, hogy többet megengedjenek maguknak, mint általában, de hála az égnek, Mr. Cooppal nem volt ilyen probléma. Poirot nyájasan mosolygott. Biztos vagyok benne, asszonyom, hogy ön mindenfajta kényes helyzetet igen ügyesen megold. Ha valamelyik utitása nincs már szüksége, minden bizonnyal képes eltávolítani. Én is azt hiszem, felelte önelégülten Lady Wisholm. Arra kérem, Poirot hangja változatlanul nyájas volt, fejezze be a történetet. Nos, ahogy én emlékszem rá, hamarosan bejött a sátorba Raymond Byton, és az a vöröshajú lány, az a Zsinév, Miss King érkezett utoljára. Addigra már a vacsorát is feltállalták. A tolmács elküldte az egyik arabot, hogy hívja le Mrs. Bytont. A szolga futva jött vissza az egyik társával, és izgatottan kezdtek magyarázni valamit a tolmácsnak, természetesen arabul. Amikor megtudtuk, mi történt, Miss King rögtön felajánlotta, hogy segít. Kimentek a sátorból, Miss King azzal jött vissza, hogy Miss Byton halott. De azért egy kicsit tapintatosabban is közölhette volna, ijeszte meg méltatlankodva Miss Price. És hogy fogadta a hírt a Byton család? A két hölgy egy ideig tanástalanul hallgatott, a Lady Wisholm elvesztette szokott meg a biztonságát. Hát ezt elég nehéz pontosan visszaadni, mondta tétován. Teljesen nyugodtnak tűntek. Mintha elkábultak volna, legalábbis én úgy éreztem, mondta Miss Price. Aztán Miss Kinggel együtt kimentek, folytatta Lady Wisholm. Én és Miss Price ott maradtunk a sátorban. Poirot gyanította, hogy legszívesebben Miss Price és a többiekkel tartott volna, de a barátnője előtt nem merte kimutatni kíváncsiságát. Később, folytatta rendíthetetlenül Lady Wisholm, a tolmács és Miss King visszajött, javasoltam, vacsorázzunk meg. Négyen együtt, mert így tapintatosabban járunk el. Feltételeztem, hogy csak zavarná a családot, ha ott vagyunk, amikor visszajönnek. Ezzel mindenki egyet is értett. Vacsora után visszavonultam a sátramba. Ugyanezt tette Miss Price és Sarah King is. De Mr. Coop ott maradt, mivel ő a család barátja. Ez minden, amit tudok, Mr. Poirot, fejezte be Lady Wisholm. Poirot elgondolkozott. Mikor Miss King közölte a hírt, az egész család kiment vele a sátorból? Mindegyikük? Igen, vagyis nem. Most, hogy mondja, az a vöröshajú lány ott maradt. De talán Miss Price jobban emlékszik. Igen, nagyon jól emlékszem, ő nem ment ki. És mit csináld? Lady Wisholm értetlenül nézett tovább. Hát mit tehetett volna? Nem csinálta semmit sem. Arra gondoltam, hogy volt-e, csinálta valami ilyesmit. Nem. Lady Wisholm erősen gondolkozott. Csak ült, és nem csinált semmit. Én így emlékszem. Idegesen mozogtak az ujjai, mondta hirtelen Miss Price. Ezt megjegyeztem. Az arcán nem tükröződött semmi, de az ujjai idegesen jártak. És olyan furcsa, mintha tépkenne valamit. Emlékszem, folytatta Miss Price. Emlékszem, hogy egyszer eltéptem egy fontos bankjegyet. Nem is gondolva rá, hogy mit teszek.
Menjek már az első vonattal, ez járt akkor a fejemben. Mivel a nagynénémtől hírt kaptam, hogy hirtelen megbetegedett, vagy ne utazzam. És mivel nem tudtam eldönteni. Tépkedtem, ami a kezemben volt. Amikor aztán lenéztem, akkor láttam, hogy a távirat helyett a pénzt téptem össze. Apró darabokra. Drámai szünetet tartott. Poirot tűnődve hallgatott. Nos, van még valami, Mr. Poirot? Kérdezte Lady Wisson. Semmi. Ő nagyon világosan és pontosan elmondott mindent, bókolt a detektív. Hála Istennek, jó a memóriám. De mégis csak lenne egy apró kérésem, mondott a Poirot hirtelen. Egy apró játék. Kérem, maradjon ülve, és ne forduljon hátra. Próbálja meg leírni nekem, milyen ruhát visel most Miss Price. Természetesen csak akkor, ha Miss Price-nek nincs ez ellene kifogása. Ó, legkevésbé sem, csicseregte az izgatottan. Nos, akkor kísérelje meg, Lady Wisson. A hölgy egy darabig koncentrált, majd elkezdte. Egy barna csíkos fehér ruha van rajta, a derekán vörös őv, és azon kék díszítések. Nyers gyapjú színű harisnya és fényes barna cipő. Bal harisnyáján lefutott egy szem. A nyakában rózsaszínű, féldrága kövekkel kirakott nyaklánc van. Folytatta lélegzetvételnyi szünet után a lédi. Amelynek az egyik szeme vörös-kék színű, van rajta még egy meltő is, egy pillangóval. A jobb keze középső ujján gyűrűt visel. Scarabeust utánzó mintával. Végül a fején trópusi kalap van. Elhallgatott. Majd megkérdezte. Óhajt még valamit? Poirot széles gesztussal tárta szét a karját. Nagyszerű asszonyom. Csodálom önt. Ön megfigyelő képessége valóban páratlan. Általában minden részletet megfigyelek, mondta Lady Wisson álszerényen. Felállt, biccentett és kiment a szobából. Miss Price követni akarta, de Poirot utána szólt. Egy pillanatra, kisasszony, kérem, maradjon még, legyen szíves. Tessék, nézett fel, riadtam Miss Price. Poirot hozzálépett. Látja azt a csokorvadvirágot az asztalon? Igen, látom, mondta Miss Price elképedve. És arra emlékszik-e, hogy amikor bejött a szobába? Én éppen tüsszentettem. Tessék. Miss Price, ha lehet, még jobban elképedt. Emlékszik arra, hogy megszagoltam a virágokat? Nos, nem is tudom. De a tüsszentésemre emlékszik, nem? Ó, igen, arra emlékszem. A virágok miatt tüsszentettem. Ez a szénanátha, ugye? Kiáltotta megkönnyebbüléssel Miss Price. Az egyik unokanővéremet is ez kínoszta. Naponta kellett kenni az orrát borssavval, kenőccsel. Poirot csak nagy nehézségek árán tudott megszabadulni Miss Price-tól. Mikor becsukta utána az ajtót, halkan maga elé dünnyögte. De hisz én nem is tüsszentettem, morogta. Ennyit ér hát, amit tud. Én nem is tüsszentettem. 6. fejezet. Lennox Byton feltűnő határozottsággal lépett a szobába. Ha a dr. Gerard is jelen volt, illetve jelen lett volna, bizonyára nagyon meglepődik a férfiban végbement változáson. Fásultsága szemmel láthatóan eltűnt, tartása élénk lett, bár láthatóan ideges volt. Szeme nyugtalanul járt ide-oda. Üdvözlöm, Mr. Byton, szólt nyájasan Poirot, és kezet fogott vele. Nagyon örülök, hogy eljött. Az ezredes mondta, hogy ez csak olyan formalitás, gondoltam, jobb, ha eljövök. Kérem, foglaljon helyet. Lennox ugyanarra a székre ült le, valahonnan nemrég Lady Wisson felállt. Poirot társalgási hangon kezdte. Biztosan nagy megrázkodtatást jelent önnek az édesanyja halála. Igen, természetesen. Életre nem nagyon, mert mindig is tudtuk, hogy nincs rendben a szíve. Nem volt meggondolatlanság elhozni őt egy ilyen hosszú és fáradtságos útra. Lennox Byton Poirotra nézett. Anyám mindig maga határozott mindenben, Mr. Poirot. Nem nagyon kérdezett meg senkit. Miközben ezt mondta, lélegzése hevesebbé vált, arca teljesen elfehéredett. Persze, én is nagyon jól tudom, hogy az idősebb hölgyek sokszor nagyon nyakasak, segített neki Poirot. Lennox ingerülten kérdezte. De végül is szeretném tudni, mire jó ez az egész kihallgatás. Erre feltétlenül szükség van, amikor valaki ilyen váratlanul meghal, és a halála egyenlőre megmagyarázhatatlan. Mit ért azon, hogy megmagyarázhatatlan? Kérdezte Lennox élesen. Poirot megvonta a vállát. Lehet például öngyilkosság is, nem? Öngyilkosság, kiáltott fel Lennox meglepetten. Ezt önnek jobban kellene tudnia, mondta diplomatikusan Poirot. Kelbőri ezzel sötétben tapogatózik, ezért fontos a számára eldönteni, hogy szükséges-e további vizsgálat, boncolás, és ami azzal jár. Az ezredes és én teljesen véletlenül találkoztunk a haláleset után. Tudván, hogy meglehetős tapasztalatokkal rendelkezem az e fajta ügyekben, meg kiért beszéljek önökkel még a boncolás előtt. Természetesen minden joga megvan rá, hogy ne nyilatkozzék. Mindazonáltal nagyon szeretném, ha segítene. Lennox felcsattant. Táviratozni fogok a nagykövetségünkre. Poirot, ha lehet, még diplomatikusabban válaszolt. Ezt természetesen megteheti. Elhallgattak. Majd Poirot széttelte a karját. Ha ellenzi, hogy válaszoljon a kérdéseimre. Lennox gyorsan közbeszólt. Nem egészen egyértettem. Bocsásson meg, csak olyan fölöslegesnek tűnik ez az egész. Én megértem önt, tökéletesen megértem, helyeselt Poirot. De ez valóban csak olyan formaság. Nos, azt hiszem, ön aznap délután szintén elhagyta a tábort. Igen. Mindannyian elmentünk, kivéve anyámat és a kisebbik húgomat. Az anyja ott ült a megszokott helyen a barlangoknál? Igen. Minden délután ott üldögélt. Ön mikor hagyta el a tábort? Nem sokkal 3 óra után, azt hiszem. És mikor jött vissza? Nem tudom pontosan megmondani. 4 vagy 5 óra lehetett. 1 vagy 2 órával azután, hogy elmentek a táborból, igen, úgy valahogy. Találkozott valakivel, visszajövet? Tessék? Találkozott-e valakivel? Nem látta azt a 2 nőt, akik a sziklán ültek az út mellett? Valami rémlik. Annyira elgondolkozott, hogy nem vette észre őket? Igen, azt hiszem. Beszélt az anyjával, amikor visszaért a táborba? Igen. És nem mondott semmit önnek? Hogy esetleg nem érzi jól magát, vagy ilyesmit? Nem, teljesen egészségesnek tűnt. Megkérdezhetem, mi történt pontosan önök között? Lennox egy darabig gondolkodott. Valami olyasmit mondott, hogy nagyon hamar visszajöttem. Mire azt válaszoltam, hogy nagy a hőség. Aztán megkérdezte, hány óra van, mert az ő órája megállt. Elvettem tőle, felhúztam és visszacsatoltam a csuklójára. Poirot udvariasan félbeszakította. És hány óra volt? Hogy? Hány óra volt, amikor beigazította az édesanyja óráját? Ó, igen, 4:35. Látja, ebből pontosan megtudtuk, mikor ért vissza a táborba, mondta Poirot kedélyesen. Lennox zavarba jött. Milyen bolond vagyok, sajnálom, hiszen Poirot attól tartok is, hogy szórakozott lettem. Tudja, ez az egész szörnyűség. Poirot gyorsan közbeszólt. Értem, tökéletesen értem. Ez az egész meglehetősen nyugtalanító. Nos, mi történt azután? Megkérdeztem anyámtól, óhajt-e valamit, kávét vagy ilyesmit. Azt mondta, nincs szüksége semmire. Ezután az étkező sátorba mentem, senki nem volt bent. Ittam egy kis szódavizet, mert nagyon szomjas voltam. Aztán a Saturday Evening Postot kezdtem olvasni, elszúnyogáltam. A felesége a sátorban csatlakozott önhöz? Igen, nem sokkal utánam jött. És többet nem látta az anyját élve? Nem. Amikor beszélt vele, nem tűnt izgatottnak, esetleg mérgesnek? Nem. Pontosan olyan volt, mint máskor. És nem is panaszkodott az egyik szolgára? Lennox megdöbbent. Miért kellett volna panaszkodnia? Nem. Semmi ilyesmit nem mondott. Ez minden, amit mondani tud, Mr. Byton. Attól tartok, igen. Akkor köszönöm. Poirot jelezte, hogy vége a kihallgatásnak. Lennox felállt, kifelé indult, de az ajtóban megtorpant. Nincs több kérdésük? Nincs. Legyen olyan szíves, küldje be a feleségét. Lennox lassan kiment. Poirot beírta a füzetébe. LB, délután 4:35. 7. fejezet. Poirot érdeklődéssel szemlélte a fiatal, csinos, határozott asszonyt. Mrs. Lennox Byton... Poirot vagyok. Adam Bynton biccentett és leült. Remélem, nem zavarom meg a gyászban. Menteketőzött némi képmutatással Poirot. Nadai nem válaszolt azonnal. Nyugodt, komoly arccal nézett Poirotra, végül megszólalt. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha teljesen őszinte leszek, Mrs. Mr. Poirot. Én is azt hiszem, madám. Nos, kár volt mentegetőznie. Sohasem szerettem az anyósomat. Nem lennék őszinte, ha úgy tennék, mint ha sajnálnám, hogy meghalt. Köszönöm az őszinteségét. Nadány folytatta. Mégis bűntudatot és lelkiismeret furdalást érzek. Bűntudatot? Poirot felhúzta a szemöldökét. Igen. Én vagyok a felelős a haláláért, és azért keserűen vádolom magam. Miről beszél, asszonyom? Poirot szemmel láthatóan meglepődött. Arról, hogy én voltam az oka a halálának. Bár úgy érzem, hogy az eljárásom tisztességes volt, de hát a következménye nagyon szerencsétlen. Ez végül is azt jelenti, hogy akaratom ellenére megöltem. Poirot felegyenesedett a székében. Lenne olyan kedves ezt bővebben megmagyarázni? Nadány bólintott. Igen. Először nem akartam erről beszélni, de most úgy érzem, mégsem hallgathatok. Nincs kétségem afelől, hogy ön előtt gyakran tesznek intim természetű vallomást. Valóban így van. Akkor elmondom önnek, hogy mi is történt valójában. A házasságom nem a legboldogabb, de nem a férjemet vádolom érte, hanem az anyósomat. Annyira a befolyása alatt tartotta a fiát, hogy az én életemet is pokollá tette. Halála délutánján döntő elhatározásra jutottam. Van egy nagyon jó barátom, aki már többször is felajánlotta, szívesen elvenne, ha elválnék a férjemtől. Azon a délutánon én ebbe beleegyeztem. Elhatározta, hogy elhagyja a férjét? Igen. Folytassa, madám. Gyorsan túl akartam lenni az egészen. Egyedül mentem vissza a táborba, és egyenesen az anyósomhoz tartottam. Elhatároztam, hogy mindent elmondok neki. Fogtam egy széket, leültem mellé, és minden átmenet nélkül közöltem vele, mit határoztam. Nagyon meglepődött? Igen. Attól tartok, nagy megrázkódtatás volt neki. Aztán nagyon dühös lett. Teljesen belelovalta magát. Nem akartam veszekedni, így egy idő után felkeltem és ott hagytam. A hangja most elcsuklott. Többé nem láttam élve. Poirot lassan megmozdította a fejét. Értem. És úgy gondolja, a megrázkódtatás miatt mondta fel a szíve a szolgálatot? Csak nem biztos vagyok benne. Jó ideje beteg volt már, és most ráadásul ez a számára szörnyű hír. Tisztában voltam az állapotával. Jobban, mint a többiek. Mégsem vigyáztam, pedig tudnom kellett volna, hogy egy erős felindulás akár végezhet is vele. Poirot csendben ült egy darabig. Felállt tehát, és utána visszavittem a széket, és lementem a nagy sátorba. A férjem már ott volt. Poirot közelebb hajolt. Elmondta neki, mi történt, és hogy mit döntött? Vagy már előbb közölte vele? Nadány rövid szünet után válaszolt. Akkor mondtam el neki. És a férje, ő hogy fogadta ezt? Teljesen összetört. Nem próbálta meggyőzni önt arról, hogy változtassa meg a szándékát? Nadán megrázta a fejét. Ő általában nem sokat beszél. Tudja, egy ideje mindketten tisztában voltunk azzal, hogy semmi jóra nem vezet, ha tovább is együtt élünk. Bocsássa meg a kérdését, de az a másik férfi, ugye, Jefferson Coop? Nadán bólintott. Igen. Most hosszabb csend következett, aztán Poirot megszólalt. Van önnek saját injekciós tűje? Igen is, meg nem is. Poirot meglepetten húzta fel a szemöldökét. Nadán megmagyarázta. Van egy ilyen injekciós tűm az orvosi táskámban, de azt a többi csomaggal együtt Jeruzsálembe hagytam. De miért kérdezi ezt tőlem, Mr. Poirot? Poirot azonban újabb kérdéssel válaszolt. Mrs. Bynton, olyan gyógyszer szedett, ami digitálist is tartalmazott, igaz? Igen. Poirot megérezte, hogy Nadány egyszerre óvatos és körültekintő lett.
És ha jól tudom, ez halmozódó gyógyszer, nem de? Azt hiszem, nem sokat tudok erről. Ha Mrs. Byton túl nagy adagot vett volna magához, na de azonnal közbeszólt, nem. Erre mindig nagyon vigyázott. Akkor is, ha nem én mértem ki az analiát. De a gyógyszerész, aki összeállította a keveréket, tévedhetett, nem? Ez nagyon valószínűtlen, Mr. Poirot, válaszolta, ne higgadtam. Nos, a gyógyszer analízise nem sokára választ ad majd erre a kérdésre is. Ez nem valószínű. A szóban forgó gyógyszeres üveg ugyanis összetörött. Poirot hirtelen emére hajolt. Kitört el? Nem tudom, talán valamelyik szolga, mikor a holttestet bevitték a barlangba. Olyan nagy felfordulást támadt, amellett az olajlámpa sem világított valami erősen, minden esetre az asztal feldőlt. Poirot a szemébe nézett. Ez nagyon érdekes, mondta kétértelműen. Nadal állt a Poirot szúrós tekintetét. Arra gondol, hogy az anyósom nem szívrohamban halt meg, hanem túladagolt digitalistól? Ezt teljesen valószínűtlennek tartom. Még akkor is, ha a zsarád készletéből eltűnt egy digitoxin tartalmazó készítmény, kérdezte váratlanul keményen Poirot. Nadal elsápadt. Poirot látta, hogy a kezei tördeli az asztal alatt, de az arca merev maradt. Nos, asszonyom, mit szól ehhez? Eltelt egy kis idő, mire Nadal megszólalt. Mr. Poirot, én nem öltem meg az anyósomat. Ezt ön is tudja. Még élt, amikor ott hagytam. Többen is tanúsíthatják, de hadd kérdezzek valamit öntől. Ez a család igen sokat szenvedett már miatta. Most, hogy meghalt, végre béke van és nyugalom. Miért kell önnek ebből beleavatkoznia? Ha megesküszöm önnek a becsületemre, hogy igazságos dolog történt, nem függeszteni fel a vizsgálódást? Oly sok szenvedést okozott már az anyósom. Önnek fogalma sem lehet róla. Most végre nyugalom van. Lehetőség arra, hogy végre boldogok legyünk. Miért kell ezt önnek szétrombolnia? Poirot mereven ült a helyén. Szemei zöld fényben villogtak. Tisztázzuk csak ezt a dolgot. Tulajdonképpen mit kér tőlem? Azt kérem, fogadja el, hogy az anyósom természetes halállal halt meg. Vagyis pontosabban, Poirot hangja egyre élesebbet, ön tudja, hogy az anyósát megölték, és azt kéri tőlem, hogy nézzek el egy gyilkosságot. Én csupán azt kérem öntől, hogy legyen könyörületes. Legyek könyörületes azzal szemben, aki maga nem volt könyörületes? Ön ezt nem érti, ez nem ugyanaz. Ön követte el a gyilkosságot, madame, hogy olyan jól tudja, mi történt? Nadány takadólag.